kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Parlament szerdán brüsszeli plenáris ülésén elfogadta az Európai Uniós Migrációs és Menekültügyi Paktum reformjáról szóló rendelet valamennyi jogalkotási fejezetét, amelyek egyebek mellett a menedékjog iránti kérelmek gyorsabb elbírálásáról, a maradásra jogosulatlanok hatékonyabb visszaküldéséről és a migránsok tagállamok közötti elosztását előíró szolidaritásról rendelkeznek. Közleményében az EP kiemelte, a képviselők által megszavazott paktum szerint a tagállamok azáltal vállalnak szolidaritást a migrációs nyomásnak köszönhetően kitett uniós országokkal, hogy azokból áthelyezik területükre azokat a menedékkérőket, akik jogosan részesülhetnek a nemzetközi védelemben. Az Európai Parlament által szerdán elfogadott migrációs paktum súlyos beavatkozás Magyarország belső ügyeibe, a magyar szuverenitásba, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György kiemelte, a magyar kormány 2015 óta a leghatározottabban ellenállt a kvótarendszer bevezetésének. A belbiztonsági főtanácsadó megerősítette, Magyarország fenntartja a korábban bevezetett határőrizeti rendszerét, és fenntartja azt az álláspontját is, hogy a rendszer csak akkor hatékony, ha a menekült kérelmeket az Európai Unió határain kívül kell benyújtani. Ezt a két elemet az EP minden erőfeszítésünk ellenére figyelmen kívül hagyta, jegyezte meg. Hozzátette, az elfogadott menekültügyi paktum a magyar embereknek nem jó. Veszélyt jelent az ország és az unió más államainak belső biztonságára is. Április 12-től 3 hétig a kecskeméti repülőbázison tartózkodik a magyar részre gyártott KC-390 katonai szállító repülőgép. Tájékoztatta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a távirat irodát. A közlemény szerint Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, a repülőgép 2024. február 8-ai első felszállása után megkezdett tesztelési menetrend az utolsó fázisába lépett. A gyártási folyamat befejező szakaszában földi és légi teszteket végeznek. A tesztelés jelenlegi szakaszában speciális NATO kommunikációs eszközök beépítése és ezek validációja történik, majd a munkálatok befejezésére visszatér Brazíliába, tette hozzá. A miniszter elmondta, a repülőgép jelenleg még nem magyar lajstrom alatt repül. Hivatalos átadása ezzel együtt magyar lajstromba kerülése őszre várható. Szalai Bobrovnicki Kristóf emlékeztetett, a mobilitás minden haderő alapvető igénye, amely egyre nagyobb mértékben teszi szükségessé a légiszállítás fejlesztését is. Nem csupán a logisztikai támogatás gyorsasága, hanem figyelembe véve Magyarország távoli küldetésekben történő aktív szerepvállalását, a személyi állomány és az utánpótlás egyre nagyobb távolságba való juttatása indokolja a kor színvonalának megfelelő, nagy szállítókapacitással rendelkező katonai szállítórepülőgépek alkalmazását. Az ukrán-magyar határszakaszon 5019-en léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül 4764-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A közlés szerint a beléptetettek közül a rendőrség 53 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében, írták. Magyarországon teljes művészeti és kulturális szabadság van. Mindenki saját kívánságának megfelelő előadásokat tarthat. Az állam nem kíván semmit korlátozni, mondta Csák János kulturális és innovációs miniszter a készülő új kulturális törvénytervezetről az Inforádió Aréna című műsorában. Csák János a törvénnyel kapcsolatban megjelent kritikákat infantilisnak minősítette, és azok kapcsán leszögezte. Az Acél György féle tűrt, tiltott, támogatott idők már nagyon régen elmúltak. A minisztérium nem kíván sem központosítani, sem központi utasításokat adni a különböző kulturális intézményeknek, tette hozzá. Az a törekvésünk, hogy az új törvény tájékozódási lehetőséget biztosítson mindenkinek, aki be akar jönni a kulturális közfeladat ellátásba, fogalmazott Csák János. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. Az északi a szelet élénk, kevés helyen erős széllökések kísérik. A hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul. Késő estére 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek!
A most következő riportunk a Legyen mindig otthonuk alapítványról szól.
melynek mottója a következő. Ha gyors akarsz lenni, menj egyedül. Ha messzire akartok jutni, menjetek együtt. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Maka Piroskát, a Legyen Mindig Otthonuk Alapítvány kuratóriumi elnökét, alapítót és T. Bokros Mária alapítót. Köszönöm szépen, hogy fogadtak engem itt Gyöngyösön, a Legyen Mindig Otthonuk Alapítvány szívében, központjában. Hát nyugodtan fogalmazhatok itt, mert szó szerint egy konyhai asztal mellett ültünk le egymással beszélgetni, amely minden lakótérnek a szíve, a lelke és a központja. Beszéljünk akkor az alapítvány létrejöttéről. Milyen messzire is kell visszamennünk a történelemben?
Talán a legmesszebb vagy legtávolabbi időpont a 2000-es évek eleje, amikor a mai lakóink 16-18 évesen kikerültek az iskolapadból. Akkor ismerkedtünk meg, ismertem meg azokat a családokat, azokat a fiatalokat, akik ma Legyen Mindig Otthonunk alapítvány tagjai.
Na de hogyan jött az alapítvány ötlete?
Segélykiáltásra, mert hogy a családoknak már akkor nagyon nagy kérdés, a szülőknek nagy kérdése volt, hogy mi történik akkor az ő fogyatékkal élő gyermekével, ha ő már nem lesz. Hiszen ők vállalták születésüktől kezdve, hogy családban nevelik föl őket, nem minősítve ezzel bármilyen más döntést, ez egy választás döntés kérdése, de ez egy nagyon hosszú, rögös út, terhekkel, édes terhekkel teli, de fárasztó. És ezt a fáradtságot kommunikálták még a gyermekek fiatal korában is, hogy mi lesz akkor majd a gyermekkel, és erre a kérésre indult el a gondolat, hogy talán egy civil kezdeményezéssel tudjuk segíteni, egy alapítvány tudná segíteni, hogy létrejöjjön egy lakóotthon Gyöngyösön vagy közvetlen térségében.
Igen, mert valljuk be az igazságot, és mondjuk meg az őszinteséget, egy fogyatékkal élő ember megjelenése a családban, az egy speciális élethelyzet, és önök segítő kezet nyújtottak akkor ezeknek a családoknak. Szó szerint, ahogyan is fogalmazott, egy segélykiáltásra volt válasz, az alapítvány létrejötte. Kedves Mária, ön hogyan került kapcsolatba az alapítvánnyal?
Az első motiváció az a barátság. Mi régóta jó barátságban vagyunk Piroskával, és rajta keresztül ismertem meg ezt a szférát, és mondtam igent arra a hívószóra, hogy akkor csináljunk valamit, és tegyük ezt, manifestáljuk egy otthonba ezt a gondolatot, és érleltük hosszú éveken keresztül, mert nem volt olyan zökkenőmentes. Ez egy nagyon komoly vállalás a szülők felé, az itt élő felnőtt, fiatal felnőtteink felé is egy komoly vállalás. Nem csak érzelmileg érintett meg, hanem nagyon komoly terhet is rótt ránk ez a gondolat. És így.
Így jött az ötlet. Az ötlet megszületett. Na de hát, hogy ebből valóság is váljon, a mai világban is nagyon sok anyagi támogatás és pénz kellene, de gondolom, hogy a 2011-es esztendőben sem volt ez másképp. Hogyan valósulhatott meg mindaz a szépség, a lakóotthon és környezete, amelyben most itt kényelmesen ülünk és beszélgetünk?
Először is kellett egy épület.
És egy terület.
Amit
ami nagyon jó helyen van.
Igen, jó helyen van. Kellett a város támogató, elfogadó hozzáállása, mert azért 2011-es vagy a 2000-es évtized elején, közepén nem sok városban tudott, nem sok településen tudott a város szívében, központjában pulzáló lakótelepén egy 10-12 fő fogyatékkal élő fiatalt befogadó épület megépülni. És ez nagyon fontos volt, hogy az elfogadás itt már jelen volt. Ebben a városban az elfogadása, az ő elfogadásuk már kézzel foghatóan jelen volt. És ez a kettő alapozta meg azt a nagyon komoly munkát, amit Marikának köszönhetően és Marikával együtt végigvittünk, hogy megkerestük azokat a gazdasági szereplőket, közszereplőket, civil személyeket, hogyha van kedvük és erejük, anyagi erejük, és van szívük, akkor csatlakozhatnak ehhez a programhoz, és szeretném is, hogyha Marika folytatná, mert hogy a történet az alapoktól kezdve, a tervezéstől kezdve, ez annyira megérintett bennünket, hogy ilyen sok embert meg tudtunk mozdítani, vagy meg tudott mozdítani az ügy. Itt nem rólunk van szó, hanem az ügyről. És hogy elköteleződtek, és kíváncsian kísérték, és lelkesen támogattak bennünket végig. Legalább 50% érzelmi szál van ebben a projektben, és a többi az anyagi.
És nem is volt akkor kérdéses, hogy kértek segítséget, és kaptak is segítséget.
Így van. Piroska említette, hogy az alap az egy leromlott, lepukkant, egykor óvoda bölcsöde funkcióval töltött épület volt, amit gyakorlatilag a külső falak kivételével mindent lebontottunk. És hát persze, amikor az ember lebont egy régi házat, akkor előbukkannak a feszültségek, és a egyik feladat hozza a másik feladatot. De miután nekiugrottunk, nem volt visszaút. Nem is akartunk persze, hogy legyen visszaút, de olyan támogató közeg vett bennünket körül, cégek, cégvezetők. Csak említem, hogy egy fiatal építész baráti kör tervezte meg számunkra ezt az épületet, és ahogy Piroska mondta, sok-sok szív van ebben az épületben, minden négyzetméterében, minden centiméterében.
Higgy el, hogy ez érződik is. Abszolút. Én most először járok Igen. itt, de meg tudom erősíteni, hogy van hangulata, kivált érzelmeket az emberből.
Így van. 10 millió alaptőkével indultunk, amit az önkormányzat bocsájtott rendelkezésünkre, de ez körülbelül egy 60-70 milliós projekt.
Akkoriáron.
Amit ugye említettem, hogy egy szűz külső falak, az összes berendezés, a szigetelés, a lámpákat adományba kaptunk egy francia cégtől, az összes bútor lapját Sopronból egy nagy kamionnal, egy gyöngyösi kamion fuvarozó cég vezetőjével kooperálva hoztuk ide Gyöngyösre, minden bútorunk, amit Erzsike is látsz, ez mind abból van. Tehát fantasztikus történet, én azt gondolom. Nagyon sok energia volt ezt. Hát 5 évig dolgoztunk ezen, amíg 2017-ben az avatásra már meg tudtuk hívni a támogatóinkat. Az adományozók körében többféle léptékű adomány érkezett hozzánk. Csak példát mondok, volt olyan vállalkozó támogatónk, aki az egész épületet kívülről beszigetelte. Ez volt az ő adománya. De volt, aki egy ajtónyi adománnyal segített. Volt, aki a radiátorokat vásárolta meg számunkra. De voltak apróbb 10-20-5000 forintos adományok is, amit pontosan ugyanúgy köszönettel vettünk, mint a nagy adakozókat. De ugye megelőzte ezt a történetet, ami személyes kötődésünk a városhoz, tehát hogy el tudtuk mondani, hogy mihez kérjük a segítséget, hogy egy tényszerű, konkrét otthon építéséhez kértük a támogatást. Nem csak úgy, hogy segítsetek, mert sokszor hangzik el, hogy segítsenek. Ez egy nagyon konkrét, nagyon megfogható, aztán később bejárható és megismerhető otthonná változott, és ez bizony segített bennünket, hogy konkrétumokat kértünk, nem határoztuk meg a támogatás léptékét, mindenkitől azt kaptuk, amivel bírt bennünket támogatni, és a mai napig szerencsére vannak támogatóink, meg reméljük, hogy lesznek is.
A jó Isten is segít bennünket. A jó Isten támogatása is nagyon éreztük, és segít bennünket most is, ezt is érezhető nap, mint nap.
Ha már megemlítettük a jó Istent, akkor megáldásra, megszentelésre került ez az épület?
Így van. Amikor elindult az épület építése, még csak gondolati szinten, már akkor megkerestük Juhász atyát,
Vász Ferenc atyát, Juhász. Egykori Gyöngyösi plébános, aki jelenleg a Miskolci Vincenti plébánián plébános.
Nekünk Feri atya.
Nekem is.
A szeretett Feri atya. És kértük az ő gondolatait, a segítségét, és volt is egy jótékonysági akciónk a Szent Erzsébet templomba, ahol egy koncertet rendeztünk, és én biztos vagyok benne, hogy Feri atya minden mozzanatról elejétől végig tudott. És amikor 7 évvel ezelőtt már itt laktak a lakóink, és meghívtuk a támogatóinkat, hogy nézzék meg, hogy mi is lett abból a minden forint otthon teremt gondolatból, akkor itt volt velünk Juhász Feri atya is, és az ő áldását kaptuk meg ismételten újra. És én azt gondolom, hogy figyel ránk a Jóisten, és segít.
És akkor legyenek olyan kedvesek, mondjuk el, hogy hogyan képzeljék el a rádió hallgatók azt az épületet, amelyben mi most ülünk. Itt lakó részek vannak, olyan helyek, ahol összkomfortosak, fogalmazhatok így, és ahol hány ember lakhatását biztosítják önök?
Jelenleg 11 fő fogyatékkal élő fiatal él a lakóotthonban. Egy és két ágyas lakóegységekben, fürdőszobával felszerelt, minden egyes lakóegységünk privát saját fürdőszobával felszerelt, és hát nagy tágas közösségi terek. Mosókonyha, kiszolgáló helységek, konyha, étkező, ahol a mindennapjaikat élik, és körbeöleli, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert hogy szép nagy telek tartozik az épülethez, és körbeöleli egy udvar, vagy körülfogja egy udvar, amelyen lehet piknikezni, vagy ahol lehet piknikezni, és szintén civil összefogással, de ültettünk 300 tő levendulát, amely a foglalkoztatásukhoz is, és esztétikai látványhoz is juttatja őket. Rendkívül jól érzik magukat itt. Napközben azért a munkahelyükön, vagy a foglalkoztató műhelyben, vagy egy speciális foglalkoztatási programban vesznek részt a Hét Színvirág napközi otthonban, hiszen ez a támogatott lakhatás összefogva a város szociális intézményeivel a szolgáltatást, erre a jogszabály is lehetőséget ad, a szolgáltatásokat úgy biztosítja, hogy megvásároljuk. Mi fizetünk ezért a szolgáltatásokért, de egyébként az itt élő fiatalok, illetve a családjaik természetesen térítési díjat fizetnek.
Gyöngyösről és vonzás körzetéből kerülnek a lakóotthonban az itt élők és az itt lakók?
A működési engedélyünk országos engedélyre szól, bátortalanak voltunk, mert azt éreztük a kezdetekkor, hogy bátortalanná válnak a szülők is, amikor át kell lépni a küszöböt. Ugye említettem, 2000-től segélykiáltás, minden egyes találkozáskor mi lesz, mikor, hogyan, lesz-e már valami. Majd amikor bekövetkezett, hogy itt vagyunk, az az elválasztás, az a leválás, holott ugyanebben a városban élnek és találkozhatnak, olyan érzelmi hullámvasútba ültette be a szereplőket, mind a fiatalokat, talán erősebben a szülőket, és mind a szakembereket, amit még én magam sem gondoltam jósolni, hogy ez bekövetkezik. Ezért óvatosabbak voltunk, és kiterjesztettük országos ellátási területre, de a gyakorlat, a több éves gyakorlat azt mutatja, hogy elsősorban gyöngyösi és gyöngyös környéki heves megyei fiatalok keresnek meg bennünket. Eger környékéről is, Egerből is van most várólistánk.
Újra tekintetem, tudom a hegyeken te ott vársz rám. Felemelhetem újra a kezeimet, tudom a hegyeken te ott vársz rám. Tudom a hegyeken te ott. Csak áldom, áldom, áldom.
te. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Felemelhetem újra a kezeimet. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Télen állok, újra tűzlop van bennem, és csak áldom, áldom, áldom azt, aki lehajolt értem. Megint tágas tél. Szívem tudja, te itt vagy, rám vársz. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, te itt vagy, rám vársz. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, rám vársz. Megint tágas téren állok, újra tűzlobban bennem, és csak áldom, áldom, áldom azt, aki újra tekintetem. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám.
Úgy kell elképzelni, mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy itt a lakóotthonban élik az életüket, a mindennapjaikat, a lakóotthon közvetlen környezetében található egy foglalkoztatási napközi otthon, ott dolgoznak, majd visszajönnek ide, és szinte hazatérnek, szó szerint, ha már legyen mindig otthonuk alapítványról beszélünk, és van arra mondjuk és lehetőségük, hogy a szüleiket, családtagjaikat bizonyos időközönként meglátogassák. Így foglalhatnánk össze az itt élő emberek mindennapjait?
Igen, természetesen, hogy a családi köteléknek változatlanul erősnek kell maradnia, hiszen ez a normalizált életben is ez a természetes. És ezért korlátlan a szülőkkel való találkozás. Az is megtörténhet, és meg is történik, hogy bejön ide a szülő, és elmennek sétálni délutáni programként, és este visszajönnek. Olyan is megtörténik, hogy a fiatal egyedül, a képességei szerint egyedül látogatja meg a családját, és hétvégente is lehetnek közös programjaik, de azért vannak bizonyos keretek, amely mindkét oldalnak segít abban, hogy azt az érzelmi labilitást, amit az előbb említettem, azt egyensúlyba tudja tartani. És egy hónapban mindig egy adott hétvége van, amikor mindenki egyszerre a családjával egész hétvégén otthon tartózkodik, és akkor így jönnek vissza.
Gondolom, hogy azt a napot, vagy azt a hétvégét nagyon várják.
Ez mindennapos kérdés. Mikor megyünk már haza, Piruska néni? Hát itthon vagy. Igen, de otthon haza. Két otthonuk van, és ez nagyon jó, nagyon szerencsések a mi fiataljaink, azt gondoljuk.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak kulisszatitokként, hogy végigjártuk azt a foglalkoztató napközi otthont, amely a lakóotthon közvetlen környezetében található. Milyen munka is folyik ott? Nagyon sokrétű és sokoldalú munka.
Többféle tevékenységet, de az egyéni képességekhez mért tevékenységet végeznek. Kinek mihez van kedve, és miben ügyes, és miben jó, hogy sikerélménye legyen, hogy szeresse, hogy pozitív visszacsatolásokat kapjon a külső környezetétől, de a belső motiváció az elengedhetetlen a velük való munka során, hogy ő szeretné, hogy produktumot hozzon létre, és szeretné, hogy jól sikerüljön. Az a szőnyeg, amit látott Erzsébet, az az agyagozó, vagy az a festő munka, amit ő kreatív munkában végez, hogy az jó legyen, és hogy megvegyék tőle, hogy ő azt el tudja adni. Olyan fiatalunk is van, aki a vásárokon csak ezzel foglalkozik, hogy ő értékesítsen.
Igazi menedzser és producer.
Abszolút, abszolút, igen. Tehát van agyagozás, szövés, var, kerti munkálatok, a levendula termék feldolgozása, kertgondozás, minden, ami a nagy-nagy területen, mert hogy azért jó nagy park vesz bennünket körül, még most is az őszi leveleket gyűjtögetik, és már hány zsákkal elvittünk, de szeretettel csinálják, és nem csak az udvaron belül, hanem itt a lakótelepen ezt a nagy területet körülölelő járdaszakaszoknak a téli és az őszi takarítását is szívesen vállalják, tehát a hóeltakarítás, a nedves fa levelek letakarítása, hogy csúszásmentessé tegyék a járdafelületeket, ez mindennapos tevékenység. Ezzel kezdik reggel a napjukat 7 órakor.
Napi rendjük van? Szigorúan vett napi rend, vagy jól beállított napi rend? Hogyan kell ezt elképzelnünk?
Mondhatnám, hogy szigorúan, de ezt jó értelemben használjuk, tehát hogy nem azt a fajta szigort értjük rajta, ami számukra kényelmetlenséget vagy kellemetlenséget okoz.
Talán az állandóságot biztosítja.
Pontosan ezt, igen, a rendszerességet, állandóságot, ami egyben biztonságot jelent nekik, és itt az a fontos, hogy a saját belső biztonság érzete is meglegyen. Környezeti biztonság is igen, de az a belső biztonság, hogy itt jó helyen vagyok, vigyáznak rám, és ha nem szeretném, hogy vigyázzanak rám, akkor van privát szférám, el tudok vonulni, tudok zenét hallgatni egyedül, és akkor tudok kijönni a többiekhez, amikor nekem kedvem van.
Nekem nagyon pozitív benyomás volt az, hogy csodálatos termékek kerülnek ki a kezeik közül, legyen az egy szőnyeg, legyen az egy kaspó, legyen az egy vászontáska. Olyan aprólékosan szépen elkészített termékek ezek, hogy talán kevesen tudnák megmondani, hogy épp vagy éppen sérült ember készítette őket. Nekem ez egy nagy rácsodálkozás volt.
Köszönöm ezt a visszacsatolást, valóban nem lehet észrevenni a termékeken magán is. Ebben nagyon-nagyon sok munka van, hosszú évtizedek munkája. Az ő munkájuk is természetesen, és az a belső motiváció, amit az előbb említettem, hogy szeretném, és szeretnék ebben jó lenni, és szeretnék dolgozni. Egyébként ezért ők fizetést kapnak, amit pedig beosztással, közös beosztással, kíséréssel a saját javukra fordíthatnak, vagy azt tesznek vele, amit ők szeretnének.
Akár elmehetnek vásárolni is, mert azt nagyon várják.
Pénzt költeni mindenki szeret. Ez így van az épp embereknél, és a fogyatékkal élő embereknél sincs ez másként, és ez így van jól. Közösen is szeretnek programot szervezni és vásárolni, de egyénileg is van rá lehetőség. Talán az a kifejezés a legtalálóbb, és én azt szeretem legjobban, ha valahogy megpróbálunk úgy közelíteni feléjük, hogy egy életen át történő kísérésre van szükségük. És ebben a kísérés szóban van a veleje borsa, ereje borsa, mindene, mert hogy kísérni lehet kicsit távolabbról, a szememmel is kísérhetem, foghatom a kezét, és úgy is kísérhetem, kinek hogy van rá szüksége. Ebben az otthonban, ezen az elven működünk, és ezen az elven zajlik az élet.
Olyan találó az alapítvány neve, legyen mindig otthonuk alapítvány. Ki találta ki ezt a nevet, és hogyan jött az alapítvány nevének az ötlete?
Ez egy közös termék, azt gondolom, pont az a gondolat vezérelte, hogy egy életen át kell, hogy biztosítsunk számukra biztonságos és megfelelő minőségű otthont, hiszen ezt bízták ránk a szülők, ezt kérték tőlünk, hogy amikor már ők nem lesznek, akkor a gyermekeik biztonságban legyenek. Ez minden szülő, minden édesanya, édesapa, épp vagy nem épp gyermek esetében is az a gondolat, hogy jó helyen legyen, hogy munkája legyen, hogy biztonságban legyen. Ez egy alapérték, amire mi kaptunk felhatalmazást, és ezt az értéket szeretnénk minden tekintetben megjeleníteni a Legyen Mindig Otthonuk alapítványnál. Egy gondolatot még Piroska említette, hogy civilként kerültem ebben, annyira civilként, hogy egészen más területen dolgozom, és a kurátortársak is más-más területről érkeznek. Van múzeumigazgatónk, van vállalkozó, van a szakmában lévő, de a többségünk civil. Nők vagyunk, ami persze nem feltétlen adekvát, hogy csak nők, de így sikerült. És egy fontos gondolat, hogy mi egy ilyen szervezetnek, egy ilyen civil társaságban tudunk a saját munkánkon kívül segíteni, együtt gondolkodni. És hát ugye napi feladatok vannak. Itt, ha orvoshoz kell vinni a lakóinkat, akkor orvoshoz kell vinni. Ha a csap bedugul, vagy bármi történik, arra nekünk azonnal kell reagálnunk. Úgyhogy nagyon jó érzés így civilként rátekinteni és benne lenni egy ilyen szép történetben.
A foglalkoztatási napközi otthonban
idézőjelben nem csak az itt lakó, a gondozási otthonban lakó fogyatékkal élők dolgoznak, hanem többen. Hányan és mi az ő történetük? Ők hogyan kerültek a napközi otthonba?
Valamennyien családban nevelkedő és élő fogyatékkal élő fiatal szeméről van szó. Mindannyian Gyöngyös és környező 24 településről jönnek nap mint nap. A saját otthonukban otthon a családdal töltik a hétvégét, a délutánokat, estéket, napközben viszont itt a Hétszínvirág napközi otthonban milyen szép a név.
Ez is találó valóban, Hétszínvirág, igen.
Igen. Ez sem volt azért mindig így, csak két mondattal, hogy 2008-2009-be kerültünk erre a telephelyre, előtte a város más részében volt egy 20 fős napközi otthon, de látszott a szükségleteken, és látszott az igényeken, hogy nem csak Gyöngyösön szükséges szolgáltatás ez, hanem a környező településekre is, és a város nyitott a környező települések felé, felismerve azt, hogy felelőssége is egyben, hiszen azért mégiscsak egy járásközpontról van szó ma már, és így van egy támogató szolgálat mellette, aki nap mint nap szállítja ezeket a fiatalokat. Itt is a koruknak, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően történik a foglalkoztatás. Ami nagyon fontos, hogy minden fogyatékossági típussal bíró szemét fogadunk. Tehát nem csak értelmileg akadályozottak, hanem erős mozgásában, vagy csak látás, idézőjelben csak látássérült, vagy hallássérült, és akkor a műhelyben napi 4-6 órában történő foglalkoztatással mellékkeresetet is tud keresni magának, közösségben van, és sok-sok pozitív visszacsatolást kap, amivel az életminősége azért lényegesen javul.
Várakozási listát is említett. Hát igen, biztos, hogy nagyobb az igény, mint amit ki tudnak szolgálni. Na de kik kerülhetnek ide elsősorban? Mik a kritériumok?
Szigorú kritériumok vannak a szószoros értelmében ahhoz, hogy valaki milyen típusú támogatott lakhatásba kerülhet be. Lakóotthonnak mondjuk köznyelven, mert ezt megelőzően így hívta a jogszabály, és ahhoz nagyon hasonlít, de az előbb említettem a kísérést, akkor most ha a szakmai szóval, hogy ez egy támogatott lakhatást nyújtó épület, és nem is intézmény, hanem épület, akkor ugye értjük a lényegét, remélem a hallgatók is értik a lényegét, hogy támogatjuk abban, hogy részben vagy teljesen önálló életvitelt éljen, aki ide kerül. Különböző vizsgálatokon, külső szakértői vizsgálatokon kell részt vennie a családnak és annak a fiatalnak is, akit a család ide szeretne juttatni, és a komplex szükségletvizsgálat ez a neve, az alapján jönnek ki azok az értékek és kategóriák, hogy milyen tevékenységekben kell őt megsegíteni, és valóban a támogatott lakhatása az ő biztonságot jelentő tere. Nyilván egy nagyon fokozott ápolás-gondozást igénylő személy esetében nem ez a megfelelő szociális, akár mellett egészségügyi ellátási forma, ez nem ezt nyújtja. A mi fiataljaink ebben a támogatott lakhatásban így Gyöngyösön önálló, részben önálló, kíséréssel biztosított életvitelt élnek, mint ahogy a bemutatásra került a beszélgetésünk során is.
A várakozásra váró személyek, fogyatékkal élők száma, aránya nagynak mondható? Hányan vannak most a várakozási listán, akik szeretnének ide önökhöz bekerülni?
A telefonos érdeklődések alapján azt mondanám, hogy legalább annyian, mint amennyien most itt élnek, de mindig kibontásra kerül, hogy egyelőre nincs üres férőhelyünk, és mindig tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy hál' Istennek Heves megyében több helyen is van támogatott lakhatás, tehát hogy próbálják meg akár a nagyobb intézmények kitagolásából megépült támogatott lakhatásban, hogyha nagyon sürgős elhelyezni, mert hogy itt egyelőre úgy látjuk, hogy nagyon nagy mozgás nem történik. A tényleges várólistán lévő személyek száma az 2 most, hogy annak ellenére is, hogy ide nehezebb, vagy hosszabb időt vesz igénybe, hamarabb bejelentkezik a szülő vagy a család, és azt mondja, nem baj, akkor várok akár 3 vagy 5 évet, most még bírom, de egészen fiatal
felnőttekről van még szó, ahol még van erőtartalék a családban is, még szeretné is megtartani, de már gondoskodik arról, hogy ha majd nem, akkor ide szeretne jönni.
Beszélgetésünkben egy kérdés erejéig ejtsünk szót az alapítvány logójáról is, amely itt van most előttünk, és amely olyan színes és olyan találó, amelynek ugyancsak van története. És talán nem meglepő módon, már Gyöngyösön beszélünk, Degerhez is kapcsolódó története van?
Nagyon büszkék vagyunk az alapítvány logójára. Egy szalaparti 2012-3-ban még szalaparti iskolás, egri iskolás készítette. Sok rajz közül őt választottuk, és büszkék vagyunk rá.
Hogyan kell elképzelni, valamennyire szavakkal érzékeltessük, mit is ábrázol ez a rajz? Mert nagyon beszélő.
Egy nagyon boldog, és ezt trombitán, hangszeren, világgá, egy kürtön, világgá kürtölő, a boldogságát világgá kürtölő fiatal gyermeket, fiút látunk ezen a képen, gyönyörű színekkel, zöld, a kéknek különböző árnyalatai, de az ő keze az minden színben játszik, a szivárvány minden színében.
Nagyon akinek erőző. Szó szerint fülig ér a szája, ahogyan is említette.
Igen, fülig ér a szája, és világgá kürtöli azt, hogy itt vagyok.
Mit lehet tudnunk az alapítvány jövőbeli terveiről és céljairól? Sok mindent elértek, sok eredményt felmutathatnak az elmúlt évekből, na de hát gondolom, hogy itt nem áll meg a fejlődés. Vannak további tervek és célok, melyek ezek?
Nem is játékosan, meg nem is egymást proszlizva szoktuk feltenni a kérdést, hogy nem építünk még egyet. És még csak játszadozunk ezzel a gondolattal, és távolodunk attól a sok munkától, amit ugye 5 év alatt bele kellett tenni, de még az emlékek azért nem annyira távoliak. De nem fogalmaztuk meg, hogy nem. Tehát ez nincs kizárva, hogy egyszer még veszünk egy nagy levegőt, és azt mondjuk, hogy még egy lakóotthont. A hely adva van, van terünk hozzá, még lehet, hogy erőnk is adatik a jó Istentől, sok mindentől. De a legeslegfontosabb, hogy szeretnénk egy új tetőt. Tehát azt abból a 60 millióból, amit annak idején az építés felemésztett, abból nem tudtuk megoldani. És ahhoz, hogy megőrizzük az épület állagát, és biztonsággal tudjunk jól üzemelni, ahhoz kellene egy új tető. Úgyhogy nagy köszönettel várnánk a támogatóinkat, akik hallják és ismernek bennünket, akár személyesen, akár hírből, hogy várjuk az adományokat, mert az sem egy olcsó dolog egy ekkora épületre egy új tetőt fölrakni, ami után majd szeretnénk egy napelemes rendszert is rárakni, tehát hogy vannak terveink és vannak elképzeléseink, ez a legközelebb lévő, amiben fontos, hogy lépjünk, és köszönnénk a támogatóinknak, hogy segítenek bennünket.
Engem, mert benned bízom.
Lényeges és fontos kérdés a munkatársak kérdése. Hát róluk se feledkezzünk el, akiknek hivatásszerűen fontos az, hogy a mindennapokban a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak. Hány ember segít itt az alapítvány munkáját?
A vezető mellett két állandó munkatársunk van, akik általában az éjszakai 12 órás műszakban dolgoznak, és hétvégente. Mellette pedig a város szociális intézményeiben dolgozó szakembereiből választunk a délutáni és hétvégi napközbeni foglalkozások megtartására. A mércéje számomra az, hogy aki ide leszerződik, vagy szerződést kötünk, nem szeretne innen elmenni. Valószínű, hogy azt érzi, biztos vagyok benne, hogy a szakmaisága mellett azt a töltetet érzi, azt a szeretetet érzi, amit a fiatalok neki nyújtanak. És örömmel jön a munka után, a napi 8 óra munka után jön ide este 8-ig, vagy a hétfőtől péntekig tartó munkaideje után jön szombaton, vasárnap, és együtt tölti a hétvégét a fiatalokkal, a foglalkozásokkal és a mindennapjaikkal együtt, igen.
Bár részben már utaltunk rá, hogy nagyon jó helyen található Gyöngyös szívében, belvárosában ez a terület, de egészen pontosan hol is? Egy lakótelep kellős közepén vagyunk?
Ez Gyöngyös város 80-asi város része. Ifjúságút, régen bányász lakótelep volt, az erőmű bánya megnyitása után építették föl ezt a lakótelepet, de teli van zöldövezeti résszel. Tehát, hogy nem egy klasszikus lakótelepi részt kell elképzelni, vagy épületsort. Vagyunk társasház közelben is, és családi házas övezetben is a határán. Szeretnek bennünket az itt élő emberek, és szeretik a fiatalokat, és ez a fontos.
Beszélgetésünk végéhez közeledve mindkettőjük véleményére kíváncsi vagyok. Én azt vettem észre, hogy ezekben a fiatalokban olyan sok és olyan nagy szeretet van. Még megdicsérték azt is, hogy milyen jól nézünk ki, vagy milyen színű ruhában vagyunk. Valóban ilyen kis apró dolgokat és apróságokat is észrevesznek, amelyek egyáltalán nem apróságok. Milyen jó lenne, hogyha az év gondolkodású emberek is értékelnék, hogy éppen, hogy milyen ruha van rajtunk, vagy mindenért éppen hálát és köszönetet kell mondani. Ezek a fiatalok, én azt vettem észre, hogy mindenért tudnak köszönetet és hálát mondani, és nagyon sok szeretet van bennük.
Így van, nagyon őszinték, nagyon egyenesek, nincs bennük póz, nincs bennük manír. Ők azt mondják, amit éreznek, és ez valami fantasztikus. Ha közöttük vagyok, én mindig feltöltődöm. Egy kicsit persze a szemem is megtelik könnyel, mert ezt nehéz erős érzelmek nélkül megélni, de fantasztikus, ahogy árad belőlük a szeretet.
Olyan érzelmi intelligenciával rendelkeznek, ami páratlan. Sokan, sokféle emberrel találkozunk, én jó magam is. De az, amit közöttük tapasztalok, és már 23-25 éve ismerem őket, nem mindet személyesen, de hát a problémát és a típusát, az mind azt igazolja, hogy az érzelmi intelligencia mindent fölülír. Az, amiről Marika beszélt, csak ahhoz tudok csatlakozni. Az őszinte, nyitott párbeszéd, és az, hogy közlöm veled, hogy kíváncsi vagyok rád, és örülök annak, hogy itt vagy velem.
És végül szubjektív személyes véleményükre is kíváncsi vagyok. Mi miatt fogalmazták meg azt, hogy ezzel szeretnének foglalkozni, hiszen az ember, amikor pályát vagy szakmát választ, akkor nem azt mondja, hogy én szeretnék létrehozni egy alapítványt, és majd fogyatékkal élő embereken segítek. Nem így indul a legtöbb ember pályája, de az önök személyes életében mi volt az a kiváltó ok, ami erre a területre csábította önöket?
Említettem korábban is, ami egymáshoz való személyes barátságunk az, ami engem bevonzott erre a területre, és hát az a lehetőség, hogy valahol plusz tudj adni az életedből, hogy családunk van, munkánk van, de mégis kell valami olyasmi, ami ettől egy kicsit emelkedettebb, persze nem összehasonlítás csak, mert hogyha saját családunkban szeretet van, és ki tudunk teljesedni, az is egy tökéletes, egész életre való történet. De ha van még energiánk, hogy másokon segítsünk, hogy odafigyeljünk azokra, akik ránk számítanak, ez egy nagyon jó érzés.
Mert jó segíteni?
Jónak lenni jó.
Ez a katolikus egyház ilyen szava is, így van.
Igen, ezért is erősítem, vagy hangosítom most, hogy jónak lenni jó. Nekem hivatásom a szociális munka. Érintett vagyok több célcsoporttal, a fogyatékkal élőkkel, idősekkel, hajléktalan személyekkel, tehát hogy hajlék nélküliekkel sorolhatnám végig, de hogy ennek az alapítványi és civil működésnek mégis más az íze, más az amata, mást érzek. Nem jobb vagy rosszabb, egyszerűen más érzés. És az, hogy ezt érzésből tudja az ember tenni, és eszembe nem jut a hivatásom. A szakmaiságomat persze adom hozzá, hogy jól működjön, hogy ahogy a Marikával megbeszéljük a mindennapokat, az üzemeltetési kérdéseket. És jó szakembereket választunk ahhoz, hogy a mindennapokba vigyék, mert mi nem tudunk itt lenni, alapítói szerepben vagyunk. Szakmailag megnézem, felelős vagyok érte, de nem hivatás tudatból teszem ezt, hanem az emberségemből én úgy érzem ezt, hogy ennél a működésemnél ez erősebb. Egyszerűen behívott a szerep, a civil szerep.
Köszönöm szépen a beszélgetést Maka Piroskának, a Legyen Mindig Otthonuk Alapítvány kuratóriumi elnökének, alapítójának és Tébokros Mária alapítónak. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.